Hát akkor sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt a Pro Progressione 10. születésnapi alkalmából létrehozott eseménysorozat egyikén négy ilyen beszélgetést szerveztünk, azok alapján, hogy négy pillérbe soroljuk most a tevékenységünket. Ez az elmúlt egy, másfél, két évnek a terméke, mert azzal találkoztunk, hogy nagyon sokan nem látják pontosan, hogy mi történik a PP-ben, milyen irányvonalak mentén megyünk, és hogy ezt szerettük volna egy kicsit egyértelművé tenni. Úgyhogy a PP Sound beszélgetés ugye olyan projekteknek a vezetői, illetve közreműködőivel történik most, amilyen a PP Soundnak a projektjei, a zenével kapcsolatos projektek. Én Salgó Viki vagyok, és két éve dolgozom a PP-nek, így szoktuk csak hívni, vagy Pro-Pro-PP, Pro-Progressione, kicsit hosszú a Pro-Progressione, úgy csak PP-nek folytatom, és kulturális menedzserként olyan rendkívül izgalmas művészeti projektekben vehetek részt és koordinálhatom őket, mint a Home, vagy azt, amik kapcsán most meghívtuk ide Beyer Balást és Trilus Samut, úgyhogy őket külön üdvözlöm ebben a beszélgetésben. Azt szeretném első körbe kérdezni tőletek, hogy egy nagyon, azok, akik esetleg nem ismernek benneteket, egy nagyon kicsit mutatkozzatok be, kérlek, és mondjátok el, hogy milyen kapcsolatban álltok, és mióta a Pro Progressio neve. Samu, kérlek, kezdte.
Kezdjem én. Jó, én is köszöntök mindenkit. Én a definíciómat tekintve zeneszerző vagyok. Én így szoktam magamat legtöbbet mondani, de ez nem fedi le teljesen mindazt, amit csinálok, vagy nekem lefedít, mert én egy kicsit kitágítottam ezt a fogalmat a magam számára. Barnával körülbelül 3 éve dolgozunk együtt. Egyszer volt egy olyan produkcióm, amiről azt gondoltam, hogy ez, amikor hallottam arról, hogy ti miket csináltok, ez végül is nagyon belevág a Pro Progressione profiljába, és akkor egyszerűen azt hiszem írtam neki egy e-mailt, vagy felhívtam telefonon, már nem tudom, hogy szeretnék vele találkozni, és üljünk le beszélgetni, és akkor megmutattam egy csomó olyan dolgot, amit én csinálok, és akkor ebből végül is 3 olyan projekt lett, ami manifestálódik mostanság itt körülöttünk, illetve 3 olyan dolog van, amiben végül is közösen tudunk dolgozni. Az egyik, ami azt hiszem a meghívón is az én nevemhez oda volt írva, hogy én az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál művészeti vezetője vagyok, ez egy 2014. januárja óta évente megrendezendő újzenei fesztivál, amit most már a tavalyi évben is egy kicsit közösen csináltunk. Ehhez kapcsolódik a Home, amit végül is a fesztiválból elindulva hoztunk létre. Ez nekem egy régebbi ötletem, ez egy Kreatív Európa pályázaton nyertes pályázat. Home az a House Music Europe-nak a rövidítése, és ez 4 ország részvételével zajló 3 éves nagyszerű dolog, aminek röviden az a lényege, hogy különböző történeteket keresünk a különböző országokban, a különböző közösségekben, és ezeket egy kis házikóba, vagy valamiféle dobozkában az emberek szép magányosan elmesélhetik, miközben az ő akciójukból különböző zeneszerzők és egyéb művészek munkái során hangszórókon hallható zene, meg egy környezet születik a házon kívül. Tehát ez nem számukra, hanem a többiek számára. A harmadik dolog, ami miatt itt ezt a lebukkant fürdőszobát is láthatjátok mögöttem, ez egy nagyon érdekes fürdőszobai projekt, nem igazából, hanem ez a próbaterem, ahol most a TUS Opera, azaz németül Geiseloper próbái zajlanak, ez végül is egy magyar-osztrák koprodukció, de Barna által egy német rendező, akit ő ismert korábban, a Brina Steinhelfer, tehát egy ilyen német-osztrák-magyar koprodukcióban létrejövő kamaraopera, ami szintén részben interaktív, és most lesz már 2 hét múlva bemutatója itt Bécsben, a VUG-ban, és éppen zajlik a próba, amiről én kijöttem, és ez a nem használt fürdőszoba az egyetlen olyan hely, ahol csendesen tudok. Vagy legalábbis kívülről néha majd behallatszódik, ahogy kiabálnak ezek az operaénekesek, mert ez egy ilyen műfaj. Tehát ez a 3 dolog, amit együtt csinálunk, mindegyiknek különböző dolgai vannak, ezekről nagyon sokat tudok beszélni, úgyhogy azt hiszem, hogy dióhéjban ennyi.
Köszönjük, Samu, és azt is, hogy így fürdőszobába bejelentkeztél. Balázs, most téged kérdezlek, kérlek mondd, hogy milyen kapcsolatban állsz a PP-vel, mióta ismersz minket, és hogyan kezdődött ez a kapcsolat?
Sziasztok, én Weyer Balázs vagyok, a Hangvetőnek a programigazgatója, és nekünk is elég, vagy velünk is elég sok közös projektetek van, hogy így mondjam, most így hirtelen 3 jut eszembe, vagy 4 van is már ezek között, ami lezárult. Talán olyan 4 éve kezdődött, akkor kezdtünk először beszélni egy nagy tervünkről, ami egy nagy Kreatív Europe pályázat volt, tehát ez úgynevezett nagy kooperációs pályázat, amit aztán végül is sikeresen már közösen el is kész pályázatot, úgyhogy ez a program a MOST, ami egy kimondottan balkáni fókuszú, balkáni célcsoportú program, és hát nagyjából addigra volt már benne egy olyan 2 éves előkészítés. Én nagyon háklis vagyok arra, hogy sok olyan nemzetközi projektet láttam, ami csak úgy arra volt, hogy legyen nemzetközi dolgok. Történnek, emberek mennek jobbra-balra, de hogy valójában olyan nagy hatása nincsen, úgyhogy én meg olyanokat szeretek kigondolni, vagy olyanokba szeretek részt venni, amiknek van maradandó hatása, hogy tényleg létrehoz valamit, és úgyhogy emiatt elég sokáig dolgoztunk azon, hogy föltérképezzük, hogy valójában még ha mi gondolunk is valamit, hogy mire van szüksége a balkáni világzenei és népzenei szcénának, és akkor ebből kijött végül is a MOSZ-nak a koncepciója ezekből az előmunkálatokból, amit együtt is pályáztunk, és együtt is csinálunk veletek. Ez neked nem újság lett.
De a közönségnek igen.
De a közönségnek talán igen. Tehát a MOSZ-nak a lényege az az, hogy 9 balkáni ország, ami bizonyos szempontból egy önkényes csoportosítás, nem feltétlenül az a 9 ország, akit elsőként felsorolnátok, amikor a Balkánra gondoltok. De ez úgy jött össze, hogy ezt a 9 országot találtuk olyannak, amelyeket többé-kevésbé összeköttek ugyanazok a problémák, diszfunkcionalitások. A piacon így jött ki egy Horvátország, Szerbia, Bosznia, Hercegovina, Montenegro, Macedónia, Albánia, Koszovó, Bulgária, Románia. Ezek az országok azok, akik többé-kevésbé hasonló strukturális problémáktól szenved a zeneiparuk, és azon belül is a világzenei és népzenei széna, és nagyjából az volt a kiinduló pont, hogy ebben a térségben marha sok jó és világpiacképes zene van, és valamiért nem tudnak oda eljutni, vagy ha meg eljutnak, akkor pedig többnyire nyugati menedzserirodákon keresztül jutnak el, aminek az hátránya, hogy akkor ennek a haszna nem forog vissza a piacba. Ez nem segít helyi fiatal szakembereket képezni, mert nem helyben történnek a dolgok, hanem valahol Berlinben, Londonban, Amsterdamban, ahol éppen az adott menedzseriroda van, aki az egyébként jól ismert balkáni előadóval dolgozik. És amikor végignéztük, hogy ennek mik az akadály, akkor abból jött ki az, hogy nagyjából menedzsereket kell képeznünk, fellépőjeket és fesztiválokat kell fejlesztenünk, zenészeknek kell továbbképzést adni, illetve szabályozókat kell közelebb húzni a kreatívokhoz, elsősorban városi szinten, ugye ez pont az általatok koordinált úgynevezett policy pillére a MOSZ-nak, és akkor ez a 4 párhuzamosan megy, és aztán ilyen különböző pontokon összetalálkoznak, és remélhetőleg a 4 év végére ki fog alakulni egy olyan alumni hálózat ennek a programnak, akik aztán ott már egymást segítve tudnak tovább menni, tehát hogy a programból kijövő zenekarokat, a programból kijövő menedzserek tudják majd vinni azokra a fellépőhelyekre, akik szintén részt vesznek ebben, és így tovább. Úgyhogy nagyjából ez messze a legnagyobb falat. Ezek közül van ugye a már lezárult, szintén közös World Pitch nevű pályázatunk, ami a Music Moves Europe elsőkörös egyik nyertese volt. Ebben szintén fiatal menedzsereket, illetve önmenedzselő zenészeket képeztünk, szintén világzenéből, viszont ennek meg a sajátosság volt itt a Balkánról, meg direkt nem, mert hogy a kettő nagyon egymással lógott volna. Ez már lezárult, és tök sikeresen egyébként, tehát a végeredményei is nagyon jók lettek. Mivel mindent relatíve kell érteni ezekben az időkben, tehát hogy a MOSZ-nak az első egy éve azért az nagyon nehezített pálya volt itt a Covid alatt, ugye dolgok egy részét tudtuk elvégezni, amit akartunk, más dolgot próbáltuk előre dolgozni, de mindent meg nem lehetett megcsinálni, tehát ahol élő fellépésről lett volna szó, hogy nyilván ezek kimaradtak. Illetve ugye még a szintén közösen csináljuk a Polyphony projektet részben, más felállásban, tehát hogy mondjam, ott nektek van nagyobb szerepetek, és nekünk kisebb talán, illetve ugye hát a Polyphony most már második fordulójáról beszélek. Van még más közös projektünk? Emlékeztes, ha
Szerintem ennyi. De azon kívül, hogy a hangvető program igazgatóan kívül, tavaly azt hiszem, hogy elkezdted a Tranquillo dolgot, most
igen.
Képés dolgokon kívül kérdezve. Mesélj egy kicsit nekünk erről, hogy milyen indítatásból, és hogy kezdődött el ez a dolog.
A Tranquillo az csak, érte nem visszatornom a csakot, mert egyáltalán nem csak, mert szóval az hobbi, de a hobbi az nem csak. Az embernek, az arra lett végül is, hogy mikor az első karantén tavaly márciusban beütött, ugye én világéletemben részben a magam részben a barátaim szórakoztatására nagyon sokféle playlistet, vagy ahogy akkoriban hívták, válogatás kazettát. Később, tehát mindig ez fejlődött az éppen aktuális platforma. Csináltam, mert ugye nekem egy másik életemben ilyen nagyon sok ilyen zenei kurátorság feladatom van, filmzenékben például, és ez nagyon hasonló, tehát hogy adott célra, adott hangulatban, adott zsánerben, leginkább úgy mondanám, ha már filmet mondtam, hogy adott dramaturgiai céllal válogatsz és raksz egymás mögé számokat. Na és amikor a karantén bejutott, akkor az egyik első gondolatom az az volt, hogy mivel tudok én hozzájárulni az, hogy a világ valahogy kibírja egymást ebben az időszakban. Ebből jött az le, hogyha az emberek össze vannak zárva, akkor mindig marha nehéz megegyezni abban, hogy mit hallgassanak. És akkor egy olyan playlistet kezdtem el csinálni, ami azzal a szervező elvvel készült, hogy úristen, mindenki össze van zárva otthon, különböző generációk, különböző ízlések, és hogy csinálok egy olyan playlistet, ami egy ilyen közös osztó, vagy legkisebb közös többszörös tud lenni, tehát hogy ezen olyan számok vannak, amik jó energiákat adnak, másrészt, hogy tutira nem idegesítenek senkit. Tehát, hogy nem feltétlenül a legnagyobb slágerek szerepelnek rajta, hanem ilyen, ugye van egy nappali, meg egy éjszakai kiadása, tehát egy, amit reggel kezdje hallgatni, amikor úgy föl kell pörögni, ami a karanténban marha nehéz volt, tehát azok ilyen, hogy úgy mondjam, azok a dopamint termelő zenék, és van az éjszakai, ami meg a nyugis, chilles, stb., azok meg az oxitocint termelő zenék. Nagyon érdekelnek ezek a zene neurobiológiai összefüggésével kapcsolatos kutatások, és ez nagyon jól tud működni. Nem laborban kevertem ugyan ki a zenéket, meg nem voltak előtte elektródákkal, agyhullámokon letesztelve. De mindest ez tart azóta is, igaziból pillanatnyilag nincs kedvem abba hagyni, jól lehet lassan vége van az összezártságnak, de hát jó ez másra is.
Szerintem nem tudunk most COVID, vagy pandémia, vagy járvány szavak nélkül beszélgetni bármiről is, hogyha kultúráról beszélgetünk, úgyhogy az a következő kérdésem, ne beszéljünk a negatívumairól, beszéljünk arról, Samu, téged kérdezlek először, mi az, amiben téged segített a járványhelyzet, illetve az, hogy ennyit kellett otthon maradni, ugyanis a saját tapasztalatom az, hogy talán a munkában is, de főleg a magánéletemben is, így amatőr dalszerző énekesnőként nagyon, nagyon sokat segített az, hogy rengeteget voltam otthon, és végre foglalkoztam olyanokkal is, amivel a szociális életem miatt korábban nem tudtam. Mi a COVID pozitívuma, Samu?
Hát, igen, most lehet, hogy nagyon csúnyát fogok mondani. Hogy tehát, hogy amikor az egész bejutott, akkor én azt éreztem, hogy na, welcome to my world. Szóval, hogy tulajdonképpen azért így nekem végül is olyan nagyon nagy változások nem voltak. Persze a koncertek voltak, én ugye azért gyakorló zenész is vagyok időnként, neked a közösségbe meg összejárni, meg nem tudom, de tehát, hogy nekem végül is a legnagyobb változás az volt, hogy attól én nekem, én Bécsbe tanítok, itt van egy ilyen, tehát egy egyetemi funkciójú magánegyetem, ahol én vagyok a zeneszerzés tanszék vezetője, ez egy ilyen nagyon szabad zenei dolog, ahol mindenki welcome, tehát nagyon sokféle műfaj van, sokféle hangszer, sokféle szak, és hát, hogy ott ugye online kellett, vagy átálltam az online tanításra, az persze hozott egy változást, ami persze nekem jól esett, és azt gondolom, hogy az, hogy egy tanteremben ülök, ahol magyarázok embereknek, akik ülnek a hátsó padba, még akkor is, ha nagyon érdekesen magyarázok, és nagyon jó dolgokat, de ehhez képest az, hogy ő egy mit tudom, hányszolos képernyőn látja az én fejemet, és bármilyen kotta példát a projektor helyett így néz előtte, vagy a zenét hallgatja a fejhallgatóján, ez egy sokkal, nekem sokkal közelebbi élmény volt egy csomószor ebbe az egészbe, hogyha pozitívumokat keresünk. Meg hát, hogy mondjam, végül is azért is mondom ezt, hogy negyváltozás nem hozott, mert pont a karantén időszak eleje volt az időszak, amit az opera komponálására, na most aztán már tényleg félretettem. Tehát amikor én amúgy sem nagyon vállaltam semmi mást. Ehhez képest persze nagyon nehéz egy lakásban a teljes családnak, és mondjuk én iszonyú szerencsés vagyok egy csomó szempontból, mert van egy kis sarok, ahová el tudok menni. Tudom, hogy ez most szörnyen idegesítően hangozhat feltehetőleg mindazoknak, akik megőrülnek attól, hogy egy számítógép, négy gyerek, egy lakás, és mindenkinek online oktatása van, meg egyáltalán, tehát hogy én tudom, hogy ez borzalmas dolgokat hozott itt az üzleteknek, az embereknek, nem akarom a részvétlenség látszatát kelteni, vagy részvétlennek tűnni, nem vagyok az, de nekem ezek voltak a pozitívumok, és hát az, hogy ez az opera olyan formában születhetett meg, ahogy megszülettik most éppen, az is azért ennek köszönhető, mert hogy ezt én eleve egy interaktív dologra terveztem, ami most egy egészen furcsa új platformon fog megvalósulni, ez egy egyéves ilyen Zoomhoz hasonló felület, a Spatial Chat, végülis úgy döntöttünk, hogy ott születik meg az opera, de hát ami most éppen történik itt a falon túl, az majdnem egy ilyen élő filmnek a bepróbálása, ahol különböző kamerákkal különböző dolgok történnek, az egész nagyon jó, és akkor ekközben még az emberek, a Spatial Chat előnye, hogy ottan te magadat pozícionálod a térbe, és lesz majd egy olyan rész, ha minden igaz, ahol ez fontos lesz, mert ahhoz képest, hogy hol vagy a térben, ez dönti el, hogy mit hallasz és mit nem hallasz, tehát mint egy kiállítási térben, ahol ide-oda bóklászol. Szóval ezek mind olyan dolgok, amik persze nekem pozitívak, már ha ezek pozitívak. Szóval én azt is látom, így a kultúra szervezés minden szempontból, egyáltalán a kultúra termelőként megélni ezt az egészet, végül is sokszor eszembe jutott az a rengeteg ember, aki a néma film és a hangos film közötti váltásnál vannak ilyen tüntetések, meg mit tudom, mindenfélék, akik részint a technológiát nem akarták elfogadni, tehát akik azt mondták, hogy a hangos film, ahogy Charlie Chaplin, ugye tudjuk a modern idők ott, hogyha ember beszél, az csak hangszóróból szólal meg. Tehát olyan, hogy egy ember így beszél, olyan nincsen abban a filmben, hanem mindig csak hangszóró hangot hallasz emberként, kivéve a végén, amikor ott énekel, az nagyon szép. Tehát ő nagyon sokáig ezt tagadta ezt a dolgot, meg szóval próbált ellenállni, ugye a nagyvárosi fények is végül is egy ilyen már a hangos filmkorszakban levő némafilm, de nem akarok most a filmtörténetben nagyon belemenni, de hogy ezt láttam, hogy ott voltak filmszínházi zenekarok, zenészek, színészek, rengeteg ember elvesztette a munkáját, mert egy nagyon nagy változás volt a filmiparban. És hát végül is itt is rengeteg minden változott. Tehát, hogy a dolognak az átmenetisége, azt még nem, én nem pontosan látom át, hogy ez hogy van. Nem tudom, ez a pozitív dolgokhoz tartozik-e, most én mondok, de hogy, szóval érted, hogy mit mondok, egy csomó mindent. Én örömmel veszem, hogy meg tudom tanulni. Nyilván a függés egy géptől, a függés egy hálózattól, csomó mindentől, az félelmetes, nekem legalábbis. Tehát, hogy végül is ugye én a magyarországi akkori diktatúra utolsó izében látni ezt, hogyha be van zárva, hogyha nem tudom mi, ezek nekem nagyon rossz gombokat nyomnak. Hát meg ismerjük az irodalmi példákat a különböző disztópiákra. Ez szorongatja az embert, pozitívan mondom.
Pozitív.
De most a pozitív. Tehát, hogy de közben azért érted azt, hogy ebből akár lehet valami jó is. Elnézést, hogyha nem tűnök részvételtelinek, de hogy van egy ilyen. Hát közben meg a fesztivál, amiben ti is ugye részt vettetek, a januári fesztivál, ami csak online eseményekből állt, az nagyon jó volt, és hát az egy elképesztő ajándék volt, hogy azok az emberek, akik nem tudnak Budapesten lenni, vagy éppen nem tudnak eljönni egy eseményre, azok is valamilyen szinten részesei lehettek ennek az egésznek. Kitaláltuk azt, hogy a minden fesztiválkoncert után, ugyanúgy, ahogy az öltözőben beszélgetnénk, így ugyanígy Zoomon összejöttünk, és ott nagyon, nagyon jó, és nagyon koncentrált, és tök fontos beszélgetéseknek lehettem része. Szóval azt érzem, hogy ezeket is végül is csak a újragondolás, vagy újratervezés az meg tudta csinálni. A többi az nyilván kívül áll az én szakértelmemen és hatáskörömön, hogy mi a jó döntés, mit hogy kell csinálni, kinek hány méterre kell állni, kitől szól, ezeket most nem tudom, de a többiben azért ezt látom.
Hát lehet, hogy a beszélgetés egy bizonyos pontja, majd megkérünk, hogy így lemiutolva a gépedet így kivitte a próba arra, hogy mit történik ott majd a végén. Balázs, neked mi a COVID pozitív emléked, vagy élményed ebben az egész elmúlt másfél-két évben?
Nekem leszámítva a rokonaim egy részének a hiányát, más olyan nagyon nem viselt meg ebben, tehát a nyilván önmagában szörnyű, meg valóban ezek a disztópia párhuzamok, amelyeket a Samu mondott, ezek teljesen bejönnek. Egyébként is ez a korszellem kicsit, tehát volt egy ilyen disztópikus korszellem, ami rengeteg dologból sugárzik, és ezekre azért olyan furcsán rímelt mindez, de önmagában például nekem a lelassulás, az kimondottan jól jött. Azt kimondottan abból úgy is érzem, hogy mondjam, ki tudtam venni azt, amit ki kellett. Nagyon sokat segít az abban, hogy az ember fókuszálni tudjon dolgokra, újra tudjon rendszerezni dolgokat. Voltak egyébként ebben az elmúlt egy évben is, hogy úgy mondjam, korszakok, tehát hogy teljesen más volt a karantén tavaly tavasszal, aztán ősszel, aztán meg idén éveleje után, tehát azt mondanám, hogy a tavaly tavaszi az egy szinte egy ihletett pillanatot eredményezett, tehát hogy az akkor annyira különleges volt, és még annyira nem kezdődött el például ez a mindennapi zoomolás, amitől az embernek tényleg ilyen képernyő iszonya ki tud alakulni, hogy akkor nagyon, nagyon elmélyülten lehetett dolgokat csinálni. Az ősz is ebből a szempontból még más volt. Én most évelején kezdtem el egy kis türelmetlenséget érezni, nem is magamban, hanem a világban, és aztán akkor visszaadt, tehát hogy akkor már más rezgések jöttek a világból. Hát kicsit már frusztráltabb volt talán most mindenki ebben az évben. Valahogy, mintha mindenki úgy elkönyvelte volna, hogy jó, hát ezt valahogy tavaly évvégéig ki kell bírni. Aztán, mikor kiderült, hogy mégse addig kell kibírni, akkor jutott volna valamilyen türelmetlenség vagy frusztráció. Tehát erre az évre már kevésbé jellemző ez az elmélyültség, sőt, sokkal inkább az, hogy már végül is akkor sikerült föltalálnunk újra magunknak azt, hogy hogy lehet a napot faltól falig kitölteni online.
Nagyon sokan körülöttem ebben az időszakban kezdtek neki valami teljesen újnak. Rengetegen tanulnak, tanfolyam, új nyelvet, nem tudom milyen, jóga órák, tehát nagyon sokan csináltak új dolgokat körülöttem. Nektek volt-e karantén új hobbitok?
Samu. Nekem...
Ja. Akkor bocsánat, nem mondjad, hogyha elkezdted valamit.
Ja, csak akkor igen, az előbb a pozitívumokhoz akartam mondani, hogy én nagy túrázó vagyok, ami az viszonylag nehéz általában partnereket találni. Hát a karantén óta sokkal könnyebb, mindenki túrázni akart folyton, mert ugye volt egyrészt mindenki természetbe vágyott, hogy az kockázatmentes, meg azt lehetett is, meg ott az még úgy, hogy mondjam, ilyen biztonságos, távolságtartós együttlétnek is jó volt, tehát rengeteget lehetett túrázni, meg az evezés is ilyen volt, az is ebben az évben, illetve a tavalyi évben jött be nagyon. Meg nagyon sok filozófiát olvastam, amit mindig akartam, de hát az időigényes, meg koncentrációigényes. Úgyhogy, de most végre ezt is tudtam. De én általában nem érzem jól magam, hogyha éppen semmi olyat nem csinálok, amit nem csináltam. Mert hogy úgy érzem, hogy azokból haladok előre, de hogy most így az élet is adott egy kis felmentést arra, hogy lehessen egy kicsit több ilyen új dologba fogni.
Samu, neked volt valami ilyesmi?
Hát figyelj, nekem az egész életem azért erre az időszakra, az egy akkora redukció volt amúgy is, tehát hogy én végülis ez a három dolog, amit most felsoroltam itt, a home, a fesztivál és az opera, és emellett még a tanítás, már ez csak a bécsi tanítás, mert előtte tanítottam a Színművészeti Egyetemen és a Győri Egyetemen is, azokat én már szeptemberben befejeztem, szóval eleve volt egy ilyen nagyon erős redukciója az életemnek, illetve hát szóval csomó mindentől amúgy is, épp, szóval akkor így kellett mondjuk megszabadulni, vagy nem tudom, tehát nagyon fókuszáltan kellett csinálni ezeket, vagy kell most is még, és vagy kellene még, vagy még. Én nem nagyon tudtam ebbe új dolgot beemelni. Talán az, hogy én, azt nem mindenki tudja, de ugyanezzel úgy élek, hogy a hét egyik felébe Bécsbe vagyok, a másik felébe Budapesten. És ezzel, hogy online tanítottam, végig az egész, tehát hogy az idő nagyon nagy részében volt a Budapesten. Tehát a családom, akik hozzászoktak ahhoz, hogy én állandóan elmegyek, más volt, és ez végül is nagyon jó volt, hogy ilyen hosszasan tudtunk együtt lenni megszakítás nélkül. Ez fura volt tulajdonképpen, de ezt mondhatom, mint pozitívum, vagy mint új dolog.
Én mind a kettőtöket úgy látlak. Rengeteg mindent csináltok, elfoglaltak vagytok, kulturális zenei területen mozogtok, és ez jutott eszembe, bár ez nem egy készült kérdés, hogy ti amikor mondjuk óvodásak voltatok, akkor ezt képzeltétek-e, hogy ezt fogjátok csinálni, mint most?
Hát ezt biztos nem, de olyan vágy mindig volt, hogy valahogy zenével szeretnék foglalkozni, és ez először volt, aztán elengedtem, aztán visszatértem, mert rájöttem, hogy igazán nem tudom elengedni ezt. És valamennyire kellett, hogy már óvodában is érdekeljen, mert részben ezért is jártam már zenei általánosban, mert hogy az volt ez az érdeklődésem.
Játszol hangszeren, Balázs?
Igen. Fafúvós, rokon, szakszofon.
Na, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Samu, ezt tőled nem kérdezem meg.
Már micsodát?
Az, hogy játszol-e hangszeren.
Óvodában nem nagyon voltak nekem ilyen gondolataim, hogy mi lesz majd szerintem. Az, hogy zene, azt mondjuk ilyen 7-8-9 évesen azt úgy tudtam már. Tehát addigra már ez nagyjából világos lesz, hogy ezzel fog foglalkozni. Miközben azért 6 évesen, és erre pont tegnap vagy tegnap előtt gondoltam, vagy akkor, amikor írtam a listáját az operának a résztvevőinek, erre azt kell tudni, hogy az operában olyan embereket hívtam, akik egymást nem ismerik, tök más felől jönnek, rengeteg szempontból, de úgy, én vagyok egy ilyen csomópont, aki így összeszedte ezt a társaságot szépen lassan, és hogy írtam, valahova le kellett adni egy listát, és amikor írtam, akkor eszembe jutott az a kép, amikor már 6 éves voltam, vagy 7, azt nem 6 éves voltam, mert azt a betűket már ismertem, és nagypapám írógépén írtam a barátaimból összeállított csapatomat. És írtam oda, hogy ki a, nem tudom, mindenkinek adtam ilyen titulusokat, meg szóval én voltam a miniszterelnök, vagy fene tudja már, micsoda, vagy én voltam a hadvezér, vagy szóval valami voltam én, ez mindegy.
Az opera szerző.
Az opera, de hogy mégis, ahogy írtam most ezt a listát, hogy egyszer csak beugrott ez a kép, ahogy a nagypapám írógépén így nyomkodom a betűket, és írom bele a környékbeli gyerekeket.
mennyire volt nálad egyértelmű, vagy végülis azt mondod, hogy 6-7-8 éves korodban már tudtad, hogy a zene felé mész, azért nálad ez családilag is elég adott dolog volt. Ez hogyan ment nálatok? Tehát, hogy mennyire volt egyértelmű, hogy Samu zenei irányba induljon?
Igen, egyáltalán nem. Sőt, tehát ezt már többször elmeséltem ezt a történetet, de ha akarjátok, még nektek is elmondom, hogy az apukám, aki ugye furujázik, citerázik, Kaláka együttest vezeti, meg fesztivált csinál, szóval sok, végül is, hogyha most megnézem, elég sok átfedés van az életünkben, csak már műfajilag talán kicsit más, de sokat is dolgoztunk együtt. Azóta már, na mindegy, hogy ő nagyon sokat nem volt otthon, újabb pont, és mert hogy mindig turnéztak, mentek a gyerek. Még a Marburggal, Finországba, Svédországba, szóval elképesztő dolgokat a mai fejjel megnézve, amit ők utaztak. És akkor mi a testvéremmel ott voltunk, és valahogy tesz, hogy miért nem tanulunk tőle zenélni, és akkor a polcról levett két furuját, azt így kiosztotta, nekünk fogott egy harmadikat, és akkor azt mondja, hogy látjátok, ez itt a furuja, ismeritek? Igen, most figyeljetek. És eljátszott még szántani a furuján, és akkor azt mondja, ismétek ezt a dallamot? Igen, na akkor én most elmegyek, és mire visszajövök, addigra keresétek ki, hogy kell lejátszani. És akkor végül is így, hogy mi ezt nem kerestük ki, ezt a dallamot, ebből ő arra következett, hogy minket nem érdekel a zene. Úgyhogy ezzel ő tulajdonképpen nem is lett utána így nagyon zenepedagógus, de persze rengeteg mindenben mindig is támogatott, meg volt ilyen soksávos felvevője, amivel felvette, ahogy én rock'n'roll gitározom, meg mit tudom én, minden, szóval amúgy igen, támogatás volt, de a dolog az, hogy engem nem érdekelt igazából soha semmi más, tehát hogy rettenetes gyerek voltam, szörnyű dolgokat csináltam iskola helyett, tehát úgy nézett ki a bizonyítványom, hogy így volt egy csomó kettesem, és volt egy darab ötösöm az én zenéből, meg mit állandóan különböző pótvizsgák és egyéb dolgokat valahogy eljutni az érettségig, és aztán amikor felvettek a jazz tanszakra, onnantól kezdve én voltam a jó tanuló. Egyszerűen nem nagyon volt más, amivel foglalkoznék. És egyébként, bocsánat, egy ilyen sztorizgatásra megyek, de amikor bekerültem a jazz tanszakra, ott az első nap, az első órán a Friedrich Károly, akit én amúgy nagyon szeretek, és tanít, az, hogy, ugye az van, hogy ott fölvesznek minden hangszerből egy vagy két embert. Ilyen 15 fő egy osztály, és akkor bementünk csillogó szemű elsősök, és akkor ő gyújtott a széken, így nem tudom, mit csinált, és azt mondta, hogy na drágáim, én csak azt akarom nektek mondani itten az első napon, hogy ha bárkinek bármi dolga van, amit szívesebben csinálna, mint ezt az egészet, akkor egy percig se habozzon. És azt mondtam, hogy hát ez ilyen, most itt vagyunk a tutiba, megcsináltuk. És aztán hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy azért ebben van valami így az ő részéről. Vagy szóval meg azt mondta, hogy én azért vagyok itt, mert én semmi más nem tudok csinálni. Szóval így alakult ki, de azért ehhez képest egész sok mást is csináltam már az életemben, megcsinálok is.
Egy kicsit más vizekre terelve a témát. Balázs, tőled kérdezem, hogy így kultúra csináló, kultúra szervező szempontból, hogy látod most, hogy a COVID, vagy így általánosan nem csak a COVID, azon kívül is, hogyan alakul a zenének így a közösségszervező ereje? Miben változik meg? Változik-e, megy-e valamilyen irányba azzal, hogy mondjuk megnyitják most a koncert lehetőségeket, de kevesebb embert engednek be, vagy esetleg oltási igazolvánnyal engednek be? Változik-e valami ezen a téren most?
A zene az sokkal erősebb dolog annál, mint egy évnyi COVID kifogja rajta. Mi talán nem, de mi is, hogy mondjam, kis dolgok vagyunk a zenéhez képest. Tehát a mi életünkben ez lehet, hogy hosszú, meg nagy dolog, de hát azért a zenének a történetében ez egy semmi. És én nagyon hiszek a zenének a közösségteremtő, közösségszervező, stb. Erejében. Ez mindig is megvolt, és meg is van ma is, tehát hogy ez nem, hogy mondjam, ez nem egy archaikus dolog, hogy ez valamikor volt, és ma már nincs. Hát abszolút van, tehát ugyanúgy, ahogy a legrégebben a zene az még szinte minden esetben funkcionális zene volt, tehát mindig valamilyen közösségi esemény kísért, vagy közösségi eseménynek volt a dramaturgiai háttere. Mindig volt valamilyen, hol praktikus funkciója, tehát egyszer ritmust adjon, egy ritmussal lehessen dolgozni, csatában ne féljenek annyira a katonák, vagy az, hogy egyszerűen föl tud dolgozni azokat az érzelmi hullámokat, amelyekért ma előbb szaladunk pszichológushoz, de hát valójában a boldogság, az elválás, a bánat, a gyász, a születés, a halás, a többi, ezeket mind zene kísérte, vagy mind zenén keresztül is élték meg ezeket az emberek. Úgyhogy az biztos, hogy ez nem múlik el a zenének a közösségszervezőre, és ő, tehát talán, ha valamit lehet mondani, az akkor az, hogy ha el is felejtettük már, hogy mondjam, mint nagy társadalom, hogy ez van, akkor azért az elmúlt egy évben azt meg lehet érezni, hogy mi van, hogyha ez nincs, tehát hogy mi van, hogyha hiányzik. Vannak dolgok, amiket olyan, ami nem természetesnek veszünk, mint a, hogy folyik a csapból a víz, de marhára meg lennék lőve, ha egyszer nem folyna. És most az zenével, most kicsit ez történt, vagy legalábbis az élő zenével, és az élő zene az itt nem, hogy mondjam, nem csak egy mellékes rész ennek, mert azért a zene, lehet, hogy ez fura hangzik, de azért nagyon nagy részben fizikai jellegű művészet. Tehát nagyon más az élő zene, mint a rögzített zene ilyen szempontból. Tehát, hogy a zene az rezgés. Sokszor ott kell lenni, át kell venni a rezgést, át kell venni ugyanazt a rezgést, mint a melletted ülő, melletted álló, mert azáltal kerül szinkronba, és az élménynek egy részét az adja, hogy mindannyian ugyanarra rezonáltak a szónak a tényleg a fizikai értelmében. Tehát, hogy a maga a zenélésnek egyébként a pozitív biológiai hatása is részben ebből adódik, hogy akkor még jobban átveszed ezt a rezgést, mert a hangszer testén keresztül a te tested is átveszi a rezgést, hogyha énekelsz, akkor te magad vagy a rezonátor, ahogy a hangszereknél mondjuk, tehát ami a nagybőgőnek a teste, az az énekesnek a saját teste. De hogy ugyanez működik nézőként is, tehát egyszerűen kell, hogy mondjam, behatoljon a sejtjeidbe ez a rezgés ott élőben. De hát nem csak így, hanem hát gondoljatok rengeteg, hogy mondjam, ilyen szinte ilyen modern törzsi jellegű közönségre, mint mondjuk ugyanazoknak a zenekaroknak a ugyanúgy öltözködő követői, vagy a generációkat meghatározó számok, olyan számok, amelyekből, hogy mondjam, egyből mondjuk pont ebben a balkáni projektben szoktam látni a Mostban, hogy a különböző balkáni országból jövő, de az egykori Jugoszláviához tartozó országoknak az egykorú embereit azt azonnal össze tudod hozni egy-egy számmal, hogyha az mondjuk az ő gyerekkorukban, amikor még volt Jugoszlávia, a Jugoszláv TV-ben egy mesének volt a főcímzenéje. Tehát vannak egyszerűen ugye ezek a Proust-i ingerek, amelyeket a zene nagyon erősen tud előhozni. Tehát a zene az egy nagyon erős érzelmi vívőanyag. Gyakorlatilag erősebb, mint bármi. Nyelvi korlát sem az akadálya feltétlenül, sokkal inkább tudunk egyformán rezonálni rá, mint mondjuk egy kevésbé ízlés kérdése, mint mondjuk egy illat. Nem igényel előképzettséget. Tehát én egyébként részben ugye én elsősorban olyan műfajokban mozgok, amelyek nagyon, nagyon bevonó jellegűek. Engem a népzenébe, világzenébe, általában a világ különböző népzenébe leginkább az vonz ezekben, hogy maga a zene az rengeteg információt is hordoz a közösségről, a történelemről, és hogy nagyon nyitott zenei formák abból a szempontból, hogy a népzenének régen olyannak kellett lennie, hogy minél megközelíthetőbb legyen, minél könnyebben be tudjon valaki csatlakozni. Lehet, hogy csak tapsol, lehet, hogy csak együtt énekel a többiekkel, nem véletlen, hogy nagyon sok népzenei forma az mondjuk erre a angolul call and response struktúrának, tehát hogy a szólóénekes és kar párosra épül, mert hogy a karba bárki be tudott állni, a szólóénekes előénekelte, megismételték. Tehát hogy akármilyen kicsi részvétel is, vagy a bevonásnak akármilyen szerény lehetősége is, ez egy nagyon nagy lépés ebben a közösségteremtésben. Tehát hogy valakikkel együtt csinálsz valamit, együtt hozol létre valamit, az nagyon komoly közösségteremtő erővel bír.
Igen, és ez nagyon hiányzik, szerintem most mindenkinek hiányzik, de Samu, tőled kérdezem, zeneszerzőtől, ez az, amiről a Balázs beszél, amit nagyon hiányolunk, a közösségi zenefogyasztásnak az együttrezgése, az ugye ezekből az online fesztiválfogyasztásokból, meg az online előadásokból sajnos hiányoznak, ugyanis nem vagyunk egy térben. Úgyhogy ez téged elég nagy kihívás elé állít. Hogy vagy te ezzel?
Sok dolog jutott eszembe, itt az annak a kapcsán is, amit Balázs mondott. Én a dolgot azért sokkal kevésbé látom homogénnek rengeteg szempontból. Tehát tulajdonképpen van egy másik projekt, az előbb azt hazudtam, hogy csak ezek vannak, de tulajdonképpen van még egy, ami egy 3 éves ilyen művészeti kutatási projekt, Artistic Research, ez egy bécsi dolog, ahogy egy Tajvan mellett van egy pici sziget, ahol van egy ilyen nagyon-nagyon régi kultúra, ami most éppen kihaló félbe van, és velük foglalkozunk egy ilyen kölcsönösségi alapon, mondjuk így, tehát, hogy valahogy a kolonializmustól mentesen. És hát ott a legnagyobb baj az, hogy ez egy szigetnek a kultúrája, tehát nagyon zárt a zenei dolog, és hogy ott például, és ez szerintem rengeteg tradicionális dolognál megvan, hogy ez az átadás, ez nagyon nehéz, mert nem minden esetben igaz az, hogy könnyű becsatlakozni, és olyannak kell lenni, hogy könnyű legyen becsatlakozni, hiszen pont a közös kódok megtalálása a dolog. Tehát, hogy itt csomószor van arról szó, hogy egy előző generáció megtanította a következő generációnak azt, amit a hozzájuk tartozó következő generációnak tudnia kell. De ebben benne van az, hogy ne jöjjön bárki, hanem az jöjjön, aki itt van, és akkor ez idő kell hozzá, meg kell tanulni a rohadt hosszú balladák szövegét, és a történeteket, és a nem tudom mit, de ez ebben van egy, tehát ezzel a nagyon instant jellegű kultúrafogyasztással, ami most van, de most csak, hogyha arra gondolsz, hogy az én gyerekkoromban mennyi időt kellett várni egy lemezre, utána kellett járni, megvettél valamit, nem tudtad, hogy ki van rajta, beszerezted itt. Szóval, hogy ahhoz képest most mindenhez nagyon könnyen hozzáférsz. Nem ilyen instant módon működik rengeteg tradíció. És azért az elének nagyon nagy része az egy ilyen folyamatban van, és persze lehet mondani az öregeknek, hogy nyissák ki ezt, és mi az a metódus, ahogy ezt be lehet hozni mindenki számára elérhetően, de ez egy nehézség, tehát van ebben egy nehézség, amúgy is, most ezt mindentől függetlenül mondom. Ezt mindenképpen hozzá akartam fűzni a dologhoz. Nekem most itt, hogyha az operára gondolok, ami ugye arról szólt, hogy együtt vagyunk egy térben, ahol vannak operaénekesek is, szól a zene, és vannak adott pontok, ahol az emberek beleénekelhetnek az operába, és ott lépnek be, és azt csinálják, és úgy, ahogy ottan mutatjuk nekik, meg ki van írva a szöveg, nem tudom mi, ez most nagyon-nagyon-nagyon megnehezedett ezzel, hogy ez egy online térbe került át. Én meg egy elég makacs alak vagyok, vagy hogy mondjam, igazából együgyű, és nem nagyon tudok eltérni attól, amit kitaláltam. Aminek végül is csak az időzítés látja a kárát, mert hiszen úgy kell megcsinálni az egész operát, hogy legyen egy ilyen uszoda jellege, ahol megtörténhet az, hogy az emberek beleénekelnek tök más helyen, és az is jó. Szóval ez volt a nagyon nagy kihívás. Megint csak az, mint a néma film, hangos film problematika, hogy művészként iszonyatosan sokat kell változnod ahhoz, hogy ugyanazt tud csinálni. Ezt egyébként pont Bot Miklóssal, akivel ugye mindannyian nagyon sokat dolgoztok együtt, vele hallottuk ezt a nagyszerű mondást, amikor Kínában voltunk. Van egy ilyen kínai utazó lemez, ami megjelent, és én is dolgoztam rajta, meg ez Miklós lemeze, és ott mondta valaki nekünk azt a mondást, hogy ahhoz, hogy ugyanaz maradjál, ahhoz mindig változnod kell. Ez nehéz.
Hát legyen ez a végszó szerintem, hogy ahhoz, hogy ugyanaz legyen, mindig változnod kell, illetve nagyon sok zenei rezgéssel teli nyarat kívánok mindenkinek, és azt, hogy ebből az online dologból vissza tudjunk menni a személyesbe, ami már nagyon hiányzik, és ha addig nem is, akkor addig hallgassunk Tranquillót, vagy a hamarosan elkészülő FolkMe websájtunkon tanulja ukrán, magyar és finn népdalokat, vagy a Polifoni eddig feltett ukrán dalaiból, illetve vegyetek részt a Tusz Opera online bemutatóján, ami nekünk is nagyon új dolog lesz. Köszönöm szépen Balázs, és köszönöm szépen Samu ezt a beszélgetést. Nekem nagyon izgalmas volt, Balázs, mert még eddig soha nem beszélgettem ennyit, úgyhogy különösen köszönöm, hogy becsatlakoztál. Búcsúzásképp lehet, hogy megkérlek, Samu, hogy így, aki itt marad még a beszélgetésben, annak, hogyha be tudod vinni a laptopodat, megmutatni, hogy mi történik, csak így teljesen lemjutolva, akkor mutasd meg nekünk, és akkor szerintem a többiektől meg...
Na, azt azért én is megvárom.
A többiektől pedig... Köszönök, és boldog születésnapot a Pro-Progressionnek.
Boldog születésnapot a Pro-Progressionnek, és én is nagyon örülök, hogy...
És még egyszer, boldog születésnapot.